Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A zsinati döntés révén törvény erőre emelkedett, és kezdőszavai alapján Gaudium et Spes, öröm és remény címen is emlegetett lelkipásztori konstitúció egészének legméltóbb jellemzésére idézzük itt azt a magyarázó jegyzetet, amelyet magának a dokumentumnak a megszövegezői illesztettek amolyan bevezető gyanánt a dokumentumhoz. Az Egyházról a mai világban című lelkipásztori konstitúció egységes egész ugyan, de két részből áll. Lelkipásztori konstitúciónak mondjuk, mert tanító jellegű elvekre támaszkodva kísérli meg értelmezni az egyház viszonyát a világhoz és a ma emberéhez. Így azután az első résznek is van lelkipásztori célzata, és a második részből sem hiányzik a tanító szándék. Az előbbi részben az egyház kifejti a maga tanítását az emberről is, meg a világról is, amelybe az ember belekerül, majd pedig szól a maga viszonyáról mind a kettőhöz. A második részben tüzetesebben szemügyre veszi a mai emberi társadalom életének több különböző arculatát, mégpedig éppen azokat a kérdéseket és feladatokat, amelyek manapság ezen a téren a legsürgetőbbnek látszanak. Ez az oka, hogy az utóbbi részben a tanítás jellegű elvek alárendelt tartalom nem csak maradandó elemekből áll, hanem esetlegesekből is. E konstitúciót tehát a hittudományos magyarázat általános szabályai szerint kell értelmezni, mégpedig különösen a második részben ügyelve a változandó mozzanatokra, amelyek természetszerűen vele járnak a szóban forgó tárgykörrel. Talán hosszú idézetünkből is kitűnik, hogy miben állt a Gaudium et Spes páratlan újszerűsége a katolikus társadalmi tanítás fejlődése folyamatában. Míg a korábbi pápai körlevelek a Rerum Novarumtól kezdve a való élet egy-egy jelenségét, a munkásság nyomorát, a világgazdaság zilált állapotát, a háború borzalmait, a szegénység és gazdagság kiáltó ellentétét, a világ fejlett és fejletlen régiói közötti feszültséget tekintették központi témának, magából a katolikus ember és társadalomképből pedig csupán annyit dolgoztak, fejtettek ki, amennyi a szóban forgó kérdés értelmezéséhez és keresztény szellemű megoldásához szükségesnek látszott, addig a Gaudium et Spes elsőként magának a társadalmi és emberi létezés általános elveinek kidolgozásából igyekezett egyedi jelenségek, válságtünetek regisztrálásáig eljutni. Az idén értelmezett szöveg is arra utal, hogy a Gaudium et Spes a világról szóló teológiai tanítást terjeszti elő, hogy annak segítségével egyedi jelenségeket, időszakos bajokat soroljon fel, és egy általános diagnózis eredményeként javasoljon egyedi kezelést a modern világ időről időre felbukkanó válságaira, betegségeire. Ami magát a dokumentum bevezető gondolatmenetét illeti, az nem más, mint az egyház és a világ közötti sors és szolidaritás közösség megállapítása, annak kimondása, hogy az az öröm és remény, az a szomorúság és gond, amelyet a mi korunkban az emberek, különösen a szegények és a szenvedők éreznek, öröme és reménye, szomorúsága és gondja Krisztus tanítványainak is. 23. János pápa és az Adjornamentum hangja ez, hiszen egy olyan egyház képét tárja a dokumentum olvasói elé, amely nem az evilági társadalmi közösségek alternatívája, nem valamilyen magasabb rendű kontraszt társadalom, hanem cselekvő, felelős része annak a mindenkori világnak, amelyben él, amelyben evangéliumi küldetését a mindenkori e világiságban, nem pedig annak ellenében hivatott megvalósítani. Ebből a megközelítésből azután természetesen adódott a zsinati atyáknak az a szándéka, hogy a dokumentumban foglalt tanítás ne az egyház, a hívő emberek belügye maradjon, hanem feleljen meg annak a szándéknak, hogy az ember világát vegye szemügyre, az emberek nagy családját és azt a való életet mindenestül, amelyben az ember él. A világot vizsgálja, az emberiség történetének színpadát, ahol minden az ember szorgalmáról, kudarcairól és sikereiről beszél. Arra a világra tekint, amelyet a keresztények hite szerint szeretetből alkotott és tart fenn a Teremtő. Világunk a bűn szolgaságába süllyedt ugyan, de onnan a gonosz hatalmát megtörve kiszabadította a keresztre feszített és feltámadott Krisztus, hogy Isten terve szerint átalakuljon és elérje teljességét. Ennek a célnak az elérése érdekében pedig a Gaudium et Spes bevezetője konkrét programot is megfogalmaz, hiszen az emberi szemét kell megmenteni, az emberi társadalom vár megújításra. Minden fejtegetésünk középpontjában ezért az ember fog állni a maga egységében és teljességében, aki test és lélek, akinek szíve és lelkiismerete, értelme és akarata van. Merész és előzmények nélküli vállalkozás volt ez, hiszen végleges és radikális szakítást feltételezett azzal a hagyományos szemlélettel, amely szerint Krisztus egyházához vagy eleve méltatlan a földi dolgokkal való törődés, vagy ha mégsem az, akkor a bűnös viták hatalmi szóval történő fensőbséges elmarasztalásában és kioktatásában merül ki e világi küldetése. Ám a kor szavára és a Szentlélek sugallatára hallgatva a zsinati atyák másképpen vélekedtek, amikor az egyház hagyományos önértelmezésének fogalmi tárába bátran beemelték a világgal való előfeltételek nélküli párbeszédre szóló küldetés gondolatát, és mindezt egy lelkipásztori elemzés, útmutatás és felhívás keretében próbálták a világ nyilvánossága elé tárni. A választott út járatlanságából és a feladat nagyságából következik, hogy a Gaudium et Spes megfogalmazóinak egyik legnagyobb gondja az eléjük tornyosuló tárgyalásra érdemes témák bősége volt. Végül úgy döntöttek, hogy két nagy tematikai egységben, elsőként az egyház és világ viszonyát érintő teológiai megközelítésekről, majd pedig néhány az emberiség jelenét és jövőjét érintő téma keresztény szellemű értelmezéséről szólnak. Amikor egy ilyen szerkezeti felépítés mellett döntöttek, eleve szakítottak a pápai körleveleknek azzal a gyakorlatával, hogy az egyház a társadalmi kérdésekben mindig valamilyen konkrét téma, az egyházat nyugtalanító jelenség, a munkásság méltatlan helyzete, a gazdaság zilált állapota, a béke fenyegetettsége kapcsán szól hozzá, és mintegy ezzel összefüggésben igyekszik vázolni a katolikus társadalom elmélet elveit. A Gaudium et Spes esetében mindez fordítva történt. A dokumentum elméleti teológiai első része az emberről, annak páratlan méltósággal bíró személyéről, az emberi közösségről, mint társadalomról való keresztény tanításból kiindulva, a teljes teremtett világról, mint teológiai témáról kívánt szólni, hogy innen jusson el az egyház és a világ viszonyának meghatározásához, és a változó világban élő egyház egyetemes küldetésének tisztázásához. Ennek a célnak megvalósítása érdekében fogalmaztak úgy a zsinati atyák, hogy az egyháznak kötelessége szüntelenül vizsgálni és az evangélium fényében értelmezni az idők jeleit, enélkül ugyanis nem adhatja meg minden egyes nemzedéknek a korszerű választ az örök emberi kérdésekre, az evilági és túlvilági élet értelméről és a kettőnek egymással való összefüggéséről. Ismernie és értenie kell tehát azt a világot, amelyben élünk, változásait, törekvéseit és sokféle formában megmutatkozó drámaiságát. Ez pedig már itt, a bevezető gondolatokban arra ösztönözte a dokumentum megfogalmazóit, hogy szóljanak a katolikus tanítás terminológiájában ekkor még újnak számító 23. János pápa által előszeretettel használt fogalomról, az idők jeleiről. E fogalom pontos tartalmának meghatározásához idézzük a szöveg egyik magyarázóját. Az idők jele kifejezésen olyan fontos történelmi eseményeket, tényeket értünk, amelyek jelentőségét nem csupán maga a tény adja meg, hanem az, hogy kifejezője az emberi történések irányát meghatározó egyetemes törekvéseknek. Esetenként bennük konkretizálódik tehát az az alapvető törekvés, amely az emberek nagy tömegeinek vágyaiból, reményeiből fakad. Ebben az esetben az idők jelei, amelyekre az egyháznak is oda kell figyelnie, meglehetősen jól leírhatók. A tudomány, a technika és a gazdaság merőben új jelenségeiről van szó, amelyek rendkívüli módon megnövelik az ember cselekvő képességét, ám értékrendjét és ítélő képességét igencsak próbára teszik. A gyors és gyökeres változások, a közösségi kapcsolatok, a társadalmi, kulturális, sőt a vallási élet világára is kihatnak, ahol tanástalanságot és szorongást szülnek, zűrzavart támasztanak. Ezt a tanácstalanságot egymással rivalizáló laikus ideológiák igyekeznek kihasználni a maguk javára, az egyháznak viszont Jézus evangéliumi üzenetét szem előtt tartva kell értékelni ezeket a jelenségeket, világosan felismerve a modern idők legnagyobb kihívását, azt, hogy az ember szorgosan törekszik földi ügyeinek tökéletesebb rendjére, ezzel azonban a lelki gyarapodása nem tart lépést. Miközben a természettudományok és a műszaki lehetőségek bővülése, az emberi tudás gyarapodása korábban soha nem látott módon felgyorsult, a társadalom hagyományos közösségi rendje széthullott, és az általa nemzedékről nemzedékre továbbadott értékek és hagyományok sorsa bizonytalanná vált. A materiális értékek rohamos, bár egyenetlen növekedése és a mind nagyobb szabadságra való, a modern tömegkommunikáció által is táplált mohó vágy sokakban oltja ki a helyes cselekvés iránti természetes érzéket, és riasztó mértékben rombolja le egész nemzedékek szellemi, erkölcsi javak iránti fogékonyságát. A zsinati atyák ezek között a jelenségek között szóltak az idők jeleinek a vallási életre gyakorolt hatásáról is. E folyamat pozitív oldalaként azt emelték ki, hogy a modern ember egyre inkább személyes döntés által, nem pedig a hagyomány erejéből csatlakozik a hithez, és így az egyház megújulásának biztos jeleként sokakban válik elevenebbé az Isten iránti érzék. Ennél sokkal aggasztóbb viszont, hogy nagy tömegek gyakorlatilag elhagyják a vallást, sőt, Isten és a vallás tagadása vagy a közömbösség ma már nem kivételes és nem csak egyes egyéneket jellemző jelenség. Óvatos megfogalmazásban ugyan, de nem másról van itt szó, mint arról, hogy az egyház is tudomásul veszi a modern világ elvilágiasodott, szekularizált természetét, a hiteknek és meggyőződéseknek a nyugati, keresztény kultúrában új tömegjelenségnek számító pluralitását, amely a kultúrában, a művészetekben, a tudományokban, de az emberi jogok világában is érezteti a maga hatását, amelyel Krisztus egyházának számot kell vetnie. Mindezek a jelenségek az okai annak, hogy a modern világ jól érzékelhető, egyensúlyhiányban szenved szinte az élet minden területén, gondolkodásában, kultúrájában és erkölcseiben, a családi, a közösségi, a társadalmi és a nemzetek közötti kapcsolatokban, a filozófiai eszmék, az ideológiák és a politika világában. Mindennek következménye a kölcsönös bizalmatlanság, gyűlölködés, összetűzés és szenvedés. Ennek okozója is, áldozata is az ember. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.